Most pedig szeretném folytatni azt, amit múlt héten is ígértem nektek, amit elkezdtem sok-sok héttel ezelőtt. A forradalmas és a pénzügyeit tanítássorozatnak a 8. részét fogod hallani. Azt a címet adtam ennek a tanításnak, hogy kijelentés a tizedről. Most jutunk 8. alkalommal oda, hogy a tizedről szeretnék kicsit célzottabban beszélni. Eddig csak egy-egy mondat, egy-egy célzás volt erre. És ugye látod azt, hogy az elmúlt általam elmondott tanításokban mi a fő csapásirány, mi a lényeg, a szívnek a hozzáállása, a szívnek a motivációja, mindenek előtt való, fontosabb, mint az az adomány, amit ténylegesen adsz, vagy tized, amit adsz. Sokan ezt úgy csinálják, amikor pénzügyekről, adakozásról tanítanak, hogy a tized az első, amiről beszélnek, mert azt tanítják, hogy amíg az ember nem fizet tizedet, addig semmit sem adott. Ebben a formában így, hogyha nagyon nyersen veszik a szöveget, én egyáltalán nem értek egyet. Nem gondolnám, hogy ez így volna, mert hogy az igéket most végig fogunk menni azokon az igéken, amik már elhangoztak, és azokon az igéken, amik a tizeddel kapcsolatosak, ezek ki fogják nyitni és bontani azt, hogy sokan bizonyára a megértésükből fakadóan úgy tanítanak a tizedről, hogy egy ószövetségi mentalitást párosítanak hozzá. Egy ószövetségi hozzáállást, amikor is a törvény alatt ezt kellett tenni, és bizony volt egy úgynevezett fenyegetés, ha nem teszed, akkor bizony jön valami szankció, jön valami fenyegetés, jön valami átok, vagy éppen nem lesz valami jó dolgod és jó sorod, ha ezt nem teszed. Hála Istennek, hogy nem vagyunk a törvény korszaka alatt, sőt a törvény korszaka egész pontosan nem lehet évszámra kiszámolni, de olyan 1450 évig tartott a törvényadástól, ugye Krisztusig, nagyságrendileg. A tizeddel kapcsolatban pedig volt előtte is tizedfizetés, Ábrahám és Jákob részéről mondjuk, és ugye az új szövetségben sem szűnt ez meg, én úgy gondolom, bár sokan azt hiszik, hogy igazából ennek már nincsen semmilyen jelentősége, és hogy hol is kezdjem? Annyira nagyon bőséges ez a téma is, hogy keresgélnem kellett a sok közül pár dolgot, amit kiemelek. És a héten jutott eszembe az, hogy egyszer valamikor kellene tanítani egy olyan üzenetet, amikor helyre tesszük azt, hogy mi az, amit kell, és mi az, amit nem kell Krisztus testében tenni. Mert ugye sokszor elhangzik az, hogy kell valamit csináljunk keresztényként? Ugye minden szabad nekem, de nem minden használ. Kell vagy nem kell? És nem kell semmi, szabad választásunk, szabad akaratunk, azt csinálunk, amit akarunk, idézőjelben van. Isten szeretete nem ettől függ, ugyanakkor a cselekedeteinknek vannak következményei, akár jók, akár rosszak, annak függvényében, hogy mi az, amit teszünk. És valóban nem vagyunk semmilyen kell és semmilyen szabály alatt abban az értelemben, hogy Istent ez, illetve a hozzánk való viszonyát ez befolyásolná, de hogyha úgy teszem fel a kérdést, és egy picit másik oldalról közelítem meg, hogy kell levegőt venned? Kell enned? Kell innod? Akkor mit mondasz erre? Azt nem vagyok a törvényet, nekem nem kell csinálnom semmit. Természetesen, ugye ez egy szélsőséges megközelítése a témának, én tudom. De hasznodra válik, hogyha levegőt veszel? Hogyha eszel, ha jól táplálod magad? Hogyha sok folyadékot iszol ilyen melegbe? Például? Persze. És tudom, hogy ez nem feltétlenül hozható párhuzamban a mai tanítással, és tényleg egy kicsit ilyen irracionális megközelítése ennek a dolognak, de ezen gondolkoztam, hogy vajon a tizeddel kapcsolatban kinek milyen megértése, milyen kijelentése van. Lehet azt hiszem a kijelentést úgy vizsgálni, és úgy tekinteni, hogy valamikor az úgy jön hozzánk, hogy igazából nem hallunk erről tanítást, és nem hallunk különösebben sok-sok bibliai igét és információt bizonyos dolgokról, mégis van róla valamiféle megértésünk, hogy honnan van, egész pontosan nem tudjuk megmondani, egyszerűen van. Ábrámnak honnan volt kijelentése arról, hogy tizedet adjon? Volt neki bibliája, vagy meg volt neki írva? Hogy Isten ezt várja, vagy ezt kéri tőle? Nem. Istentől hallotta. Istentől hallani pedig egy kijelentett dolog. Jákob ugye már, mint leszármazott, láthatta, hallhatta, de úgy gondolom, hogy ő is kijelentésbe adott tizedet. És azt hiszem, hogy az új szövetség ideje alatt is pontosan ez a lényeg. Hogy legyen erről egy kijelentésed. Elmondhatom, és talán már bizonyságként elmondtam nektek régebben itt, hogy Én azelőtt voltam tizedfizető, hogy erről igazán tanítást hallottam volna. Nem mondom azt, hogy olyan mély megértésem és olyan széleskörű tudásom volt erről közel 30 évvel ezelőtt, mint most, mert természetesen nem, de mégis tizedfizető voltam, és nem volt a szívemben kérdés azzal kapcsolatban, hogy ezt csináljam, tegyem, vagy ne tegyem. Pedig nem lógatott, vagy lóbált felettem senki sem, se pálcát, se botot, hogy neked ezt kell csinálnod, meg ez az elvárás, meg ezt így akarja, meg kéri tőled Isten. Se a gyülekezettől, se Istentől, se sehonnan nem volt ilyenfajta felszólítás. Mégis pár héttel azután a gyülekezetbe kezdtem járni, rendkívül fiatalon tinédzserként. Én már az akkori kis zsebpénzemből, meg a születésnapi pénzemből, meg mindenből, ami bevételem volt, abból én tizedet, sőt, a fölött adakoztam. És honnan tudtam én is ezt például? Tehát nem volt igei megértésem. Tehát szeretném e köré csoportosítani a mai üzenetnek a témáját úgy, hogy tudom, hogy sokan ezzel küzdenek, és nem mindenki, hogy is mondjam, áll hozzá ugye ez a kérdéshez, mint ahogy nagyon sokatok tizedfizetők, nagyon sokan hűségesek vagytok ebben. Hogyha esetleg valami rossz motiváció van bennetek, akkor hiszem, hogy ezt is a mai napon ki tudjuk igazítani, és tudunk ezen módosítani, hogy teljesen helyes irányba álljon minden ezzel kapcsolatban. Amikor Szekszárdon szolgáltunk sok évvel ezelőtt, 14 éven keresztül egész pontosan, akkor én, ahogy visszanéztem most a hanganyagokat, meg a videókat egy picit tegnap, 20-30 közötti tanítás volt sorozatokban, amikor pénzügyekről tanítottam és beszéltem ott a helyi gyülekezetnek. És azt vettem észre, most így utólag döbbentem rá, hogy a mostani sorozat cirka egy 30%-ban fedi azt. Tehát annyira nagyon-nagyon sok minden foglalkozik a Bibliában pénzügyekkel, anyagi dolgokkal, a pénzzel való hozzáállással, hogy nagyon-nagyon bőséges a merítési lehetősége a Bibliában, hogyan lehet ehhez a témához hozzáfogni és hozzányúlni. És ugye mondtam pár héttel ezelőtt is, még hosszú hónapokat lehetne erről beszélni, nagyon sok történeten keresztül. Nem fogunk mindent érinteni, majd későbbiekben, évvégén jövőre, ki tudja mikor, bizonyára, időszakosan újra és újra elő fog jönni ez a téma, de ma belelépünk a tizeddel kapcsolatos igékbe, és megnézzük azt, hogy mi az, amit nekünk ezzel kapcsolatban értenünk kell, tudnunk kell, látnunk kell, milyen hozzáállásunk kell legyen, és igazából ezt hogyan kell csináljuk, mert azt hiszem, hogy nagyon sokszor az aratás azért marad el, mert nem élünk a kínálkozó lehetőségekkel. Nagyon sok ember azért nem arat, mert nem tudja azt, hogy hogyan lehetne eljutni oda, hogy arasson. Van a világban is lehetőség arra, hogy az ember meggazdagodjon. Egy jó szakma, egy jó munkahely, egy jó vállalkozás, ami egy bizonyos piaci részt kitölt, az nagy anyagi haszonnal járhat, és jár is nagyon sok nem hívő ember számára is. Nekünk keresztényeknek is ezek az ajtók nyitva vannak ugyanígy, hogyha tisztességesen csináljuk, de van valami, ami e fölött való, aminek az egész mozgatórugója kell legyen, mégpedig az Isten igéje, ami alapján az egészet mi megéljük, mint hívő. Mert az mindig bőségesebb, mindig teljesebb, mindig magasabb, és mindig messzebbe tud elvinni, mint sem bármilyen tehetség, vagy bármilyen világban lévő akármilyen dolog. Tehát ott a lehetőség nagyon sokszor az aratásra, de elnapoljuk, vagy elhanyagoljuk azt, hogy magot vessünk, vagy hogy arassunk, mert éppen lusták vagyunk, vagy éppen pihenni akarunk, vagy éppen lazítani akarunk, vagy éppen aludni akarunk, és át akarjuk aludni az aratásunkat. És ugye múlt héten is, előtte való alkalommal is megnéztük Péternek a csodálatos halfogását, ahol nagyon könnyen lemaradhatott volna erről a természet fölötti rendkívüli sokszorozódásról, amit megtapasztalt igazából Jézussal való találkozásának viszonylag az elején. Tehát nagyon könnyen lemaradhatott volna. Rengeteg tanulság van abban a történetben, az én számomra legalábbis. De nagyon sokszor ott a lehetőség, és akár arra is, hogy új munkahelyünk legyen egy jobb fizetésért, de nem vetünk magunkba magot, hogy képezzük magunkat, vagy iskolába járjunk, vagy tanuljunk, és ezért nem jutunk oda, hogy betöltsünk például egy jó munkahelyet. Tehát ilyen egyszerű dolgok is sokszor akadályai az aratásnak. Tehát ott a lehetőség, van egy csomó betöltetlen munka lehetőség a világban, nagyon jó fizetésért, és ott az aratási lehetőség. De hogyha nem vagy elég képzelt, nem vagy elég rátermett, nem vagy elég bátor, és lehetne sorolni, hogy mi miatt nem töltött be ezeket a feltételeket, ez a lehetőség, hogy elmegy melletted, és valaki más megragadja. Ne gondoljátok azt, hogy ezek a természetes dolgok, ezek nem jöhetnek Istentől. Hogy ne jöhetnének? Hisz ezeken keresztül, embereken keresztül, akár nem hívő embereken keresztül áld meg az Úr. Nekem óriási tapasztalat volt keresztény és vállalkozó életemnek az elején, hogy éveken keresztül egy olyan emberen keresztül jött hozzám anyagi növekedés és bővölködés, aki egyáltalán nem volt hívő, mert olyan munkákat adott nekem, amiből igazán tudtam fejlődni és gyarapodni, és nem volt hívő. És tudom, hogy ez akkor Istentől volt a számomra, mert rengeteget tanultam mindenféle szinten. Tehát ott a lehetőség sokszor, akár a szolgálatban is, hogy előrelépjünk, de nem vetettünk magunkba például azzal kapcsolatban, hogy meghallgassunk még egyszer egy tanítást, vagy eljárjunk bibliakörbe, vagy hogy megragadjuk azokat a lehetőségeket, amikor lehet fejlődni. A vasárnapi alkalmakat is időnként olyan flagmán kezeljük, vagy kezeli néhány ember, és ez is önmagunkba való vetés sokszor, és az Úr szolgálatába való vetés ugyanakkor, de hogyha elhanyagoljuk például a Biblia tanulmányozást, akkor lemaradunk, és ott a lehetőség, és ott van az idő, az a fajta kairosz idő, amikor Isten bele akar téged helyezni valóva a bőséges helyedre, az áldásodnak a földjére, de nem állsz készen rá. Amikor zsidók odaértek Kánaán földjére, a 12 kémből 2 állt készen arra, hogy bemenjen oda. És azt mondták, igen, nehéz, igen, küzdeni kell, igen, le kell győzni, igen, harcolni kell. De képesek vagyunk, mert az Úr velünk van. Volt bennük valami fajta plusz, az Istenben való hit, a vele való közösség, a többi 10, az meg még mindig ott tartott, ahol tartott akkor, amikor Egyiptomban voltak. Kijöttek Egyiptomból, de az elméjük, a gondolkozásmódjuk az ugyanolyan maradt, nem változott meg. És így nem lehet eljutni az aratásnak a földjére, az aratásnak a helyére, és ez nem is Istennek a hibája, vagy nem is az ő a korlátja, hanem a miénk. Ott a lehetőség akár arra, hogy a vállalkozás például növekedjen, de nem merünk befektetni, mert félünk, nem merünk kockáztatni, félünk a kudarctól, félünk emberektől, stb. És így elmegy mellettünk sok minden, és elmehet mellettünk nagyon sok minden, mert félünk. Nagyon-nagyon nagy akadálya az aratásnak a félelem, az emberektől való tartás, hogy mit mondanak, mit gondolnak gyülekezeti testvérek, ezek, azok. Szolgálati vezetőknek is óriási bukta lehetőség ez a terület. Mit gondolnak mások, mit fog gondolni a gyülekezet, kinek mi a véleménye. Hogyha Istentől hall az ember valamit, és valóban Istentől hallott az ember valamit, főleg vezetőként, akkor teljesen mindegy, mit gondolnak az emberek. Isten az mellé fog odaállni, amit ő mondott, nem az mellé, hogy mit gondolnak az emberek a dologról. Tehát az ő útja, az már áldott. És nekünk ebbe kell belelépni. Nem keresni valami olyan utat, ami a minden embernek kényelmes és megfelelő, és akkor majd kérjük, hogy Isten azt áldja meg. Ez nem így működik. És ehhez kell egy karakánság, egy bátorság, ehhez kell egy határozottság, egy tisztán hallás Istentől, de így lehet eljutni az aratáshoz. És így lehet eljutni oda, hogy az ember a bőséges földön megtapasztalja azt, amit igazából hitében és a úgymond szellemben látott előre. És egyik dalt, ahogy énekeltük az előbb, hogy kivirul az arcod, mikor meglátod azt, amit láttál előtte, amit az Úr mutatott neked, és amikor ezt megtapasztalod, kivirulsz. Ez így működik. Újra és újra és újra, így megyünk előre, és ezt tanuljuk mindannyian. Fölmerült a kérdés bennem a héten, hogy mi tartotta vissza a gazdag ifjút attól, hogy minden vagyonát szétossza, amikor Jézus ezt mondta neki? Oszd szét a vagyonodat a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Mi tartotta vissza a fiút ettől? A félelem, bizony, a szó szerint a félelem, és a pénznek a szerelme, a pénznek a szeretete. Ez a kettő összetartozik, hogy nekem kevesebb lesz. Azt hiszem, hogy nagyon sok keresztény mondja azt, mert én már hallottam nem egy embertől, hogy remélem Isten nekem ilyen soha nem fog mondani, hogy osszam szét minden vagyonomat. Erre azt tudom mondani, hogy ez nem valami jó hozzáállás, mert ebben nem sok hit van, mert úgy gondolom, azt kellene mondani, és tudom, hogy ez egy nagyon magas léc és nagyon magas etalon, hogy bárcsak Isten ezt nekem mondaná egyszer. Bárcsak engem tisztelne meg azzal, hogy ilyen üzleti lehetőséget kínál a mindenható Isten nekem. Bárcsak én lennék az a kiválasztott, akinek egyszer ilyet mond Isten. Testvérem, nyugodj meg, nagy valószínűséggel nem fogsz ilyet hallani Istentől. Nyugodjon meg, a púzusod menjen vissza a helyére, a vérnyomásod is, nyugodtan essen oda a nyugalmi pozícióba. De ez a fajta gondolkozásmód, ez a fajta hozzáállás, másfajta kapcsolatot, másfajta hitet, másfajta mentalitást feltételez, nem? És az fiú nem tudja, miről maradt le. Ugye a tanítványok azt mondták, hogy mikor a fiú már elment ebben a történetben, hogy Jézus, Urunk, mi mindent hátrahagytunk, családot, házat, vállalkozást, aztán nagy halfogás, és amit adtál nekünk nemrég, mindent hátrahagytunk, akkor mi lesz akkor? És akkor Jézus ott elmondja azt, amit a fiúnak is hallania kellett volna, vagy a fiú is megtapasztalhatott volna akkor, hogyha engedelmes az Úrnak, hogy e világban megkapod a százszorosát. És persze itt nem a szorzótáblát kell elővenni, hogy a száz, illetve ha egy házat ajándékozol el, akkor 100 házat fogsz visszakapni. Nem feltétlenül kell minden szó szerint érteni, de mindenféleképpen egyértelműen benne van az, hogy egy olyan lehetőséget kínált Jézus ennek a fiúnak, amivel ő nem élt. Tehát nem azt akarta, hogy szegény legyen ez a fiú, hanem azt akarta, hogy a szíve az Úr Jézusban, magában az Úrban legyen. És ez az a fajta bizalom, ami a tizeddel kapcsolatosan is követelmény, mondjam így, meg kell legyen az Úr felé. Úgy, hogy ez a fiú, ez a gazdag ifjú tizedfizető volt. De nem a szíve teljességéből feltétlenül, hanem azért, mert ott volt egy írott szabály, amit be kellett tartania. Mert ha nem tartja be, akkor jön az a fajta sok-sok minden rossz dolog, amit majd fel fogunk nézni, vagy meg fogunk nézni, hogy a zsidókra mi jött, hogyha nem úgy csinálták, ahogy azt Isten úgymond a törvény alatt kérte tőlük. Tehát nagy valószínűséggel nem fogjuk ezt hallani, osszuk szét minden vagyonunkat, mert nem. De vajon azt meghalljuk-e, amit Isten mondott a tizeddel kapcsolatban? Vajon azt meghalljuk-e, amit az igében mondott ezzel kapcsolatban? És vajon azt meghalljuk-e, amit a Szent Szellem kijelent ezzel kapcsolatban? Nagyon sok teológiai vita van ma a Krisztus testében ezen a területen, sőt a világ is egyik botránykőként mocskolja a keresztény világot a tizednek a nem tudom, kartként fogják a kezükben, és azzal ütnek, vágnak sok keresztény gyülekezetet, minket is, hogy mi tizedet követelünk emberektől. Egyáltalán nem követelünk senkitől semmit. Ha hallhattad az előző hetekben, és a következő hetekben is így lesz ez, senkinek nem kötelező semmit sem adnia ide. Akkor is jöhetsz ide, hogyha egy forinttal nem támogatod ezt a közösséget. Akkor is szeretünk, és a szeretetünk nem fog megváltozni az irányodban, mert Istennek a szeretete sem változik meg az irányodban. Ezek az üzenetek, ezek a tanítások nem a mi érdekünket szolgálják. Nem minket tesznek gazdagabbá, hanem téged, ha megérted, és elkezded alkalmazni. Mert Isten ezt akarja, és nekünk ez a feladatunk, hogy benneteket az igével megáldjunk, hogy a szem és a tudat és a szív az kinyíljon Istennek az igéjére. Hogyha a pénz uralkodik egy emberen, akkor az egy szörnyű-szörnyű hatás alatt élő ember. Mert a pénz az egy szörnyű úr az ember élete felett. Ugyanakkor, ha te uralod a pénzt, és te vagy az ura annak a pénznek, amivel rendelkezel, akkor a pénz egy kiváló szolga lehet a kezedben és a te számodra. Egy nagyon-nagyon jó szolga, de hogyha uralkodik, akkor egy szörnyű úr. Úgyhogy a pénzhez való hozzáállás, mivel az egész életünket átfonja szinte, nincs olyan terület az életünknek, ahol ne lenne hatással, ezért rendkívül fontos, hogy bibliai megértésünk legyen erről és ezzel kapcsolatban. Hogyha a pénz szolgál téged, akkor láthatod azt, hogy ez egy milyen jó dolog, hogy van pénzed, és több pénzed van, és tudsz áldás lenni mások számára. Úgyhogy fel kell tenni a kérdést magadnak, hogy ki szolgál kit. Te szolgálod a pénzt, vagy a pénz szolgál téged? És megmondom őszintén, és ezt nem titkolom, az elején is elmondtam a sorozatnak, most is elmondom, hogy maga a téma az komplexen, és ez a tizedfizetéssel kapcsolatos téma, és a szívemnek egy ilyen kedvence, egy ilyen középponti része, mert előbb volt róla kijelentésem, mint sem, hogy volt róla sok-sok megértésem a fejemben. Kell-e bibliai ismeret ahhoz, hogy kijelentésed legyen? Kell-e bibliai ismeret? Úgy gondolom, hogy valamilyen természetesen igen, de ahhoz, hogy az ember hitet nyerjen, ahhoz, hogy az ember bizonyítékokat nyerjen és kijelentést kapjon, ahhoz valóban kell a bibliai ismeret, kell valamiféle tudás. A tudás az áldás a számunkra, ugyanakkor a tudás önmagában nem elegendő. És szeretném egy-két mondatban ezt elmagyarázni, vagy elmondani. Mert ha valaki nem akar tizedet fizetni, akkor teljesen mindegy, hogy mennyi ismerete van erről a fejében. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy mennyiféle igét ismer innen, onnan, jobbról, balról, mindenféle gyülekezetnek, mindenféle tanítását. Ha valaki nem akar valamit csinálni, nem akar adakozó életet élni, akkor mindegy, hogy hogyan, szinte mindegy, hogy hogyan prédikál az ember neki. Ha nincs nyitott szív, akkor nem lesz erre válaszreakció. Miért mondom ezt? A világnak túlnyomó része tudja, hogy Jézus eljött és hogy meghalt. Ismeret van a fejben erről. Mégsem fogadta be a szívében Jézust. Ugyanez a helyzet gyakorlatilag mindennel, a gyógyulással, és rengeteg dologgal, hogy az ismeret az egy nagyon-nagyon jó dolog és szükséges, de önmagában az ismeret az embert felfúvalkodottá tudja tenni, a kijelentés a lényeg. A kijelentés, a szívben lévő kijelentés. De még itt sem állok meg, mert még önmagában, ha a kijelentésedben is hited van, az sem elegendő ahhoz, hogy teljes bőséges gyümölcsözést érjél az életben, mert a hit, hogyha nincsenek cselekedetei, semmit nem ér önmagában. Tehát kijelentés, hajlandó szív és engedelmesség. És ez a bibliai recept, ez a bibliai megoldás arra, hogy hogyan juthatsz el anyagi értelemben és nagyon sok területen a bővölködésnek a teljességére. Tehát lapozzatok kérlek benneteket a Máté Evangélium 23. fejezetére. Én is ezt teszem. És itt szeretném azt mondani, amit gyakorlatilag Jézus mondott, ha nem is így szó szerint, de ez a lényege. Mégpedig az, hogy a tizedfizetés nem nehéz dolog. Nekem ez meggyőződésem, kimerem jelenteni, nem nehéz tizedet fizetni. Olvasom az igét, amit Jézus a farizeusoknak mondott. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megfizetitek a tizedet a mentából, kaporból és köményből, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Az irgalmasság, a könyörület, a hűség, azt mondja Jézus maga, hogy ez nehezebb megcselekedni ezt, mint a tizedet. És azt mondja Jézus erre, hogy ezt kellene inkább cselekedni, és amaz sem elhagyni. Tehát Jézus ugye még ószövetségi keretek között, vagy egy átmeneti időszakban a farizeusokhoz, a törvény alatt élőkhöz szólt, és nem mondta azt a tizedről, hogy ez igazából fölösleges dolog, hanem azt mondta, hogy ezt nem kell elhagyni. Azt sem kell elhagyni. Azt mondta, hogy a tizedfizetés nem nehéz dolog. Mert vannak nehezebb dolgok is. Egyesek azt tanítják, hogy Jézus eltörölte a tizedet, mert nem tette kifejezetten az újszövetségi tanításnak a részévé. Itt azonban Jézus arra utal, hogy a farizeusok helyesen cselekszenek ezzel kapcsolatban, semmiképpen sem mondta azt, hogy nektek erről el kell feledkezni. Hát az új szövetség nem törölte el a tizedet, de tisztázta, hogy milyen indítékai legyenek a tized fizetésnek az új szövetség alatt. Ugye Ábrahám, illetve akkor még Ábrám több mint 430 évvel a törvény adás előtt tizedet adott Melkisédeknek. Ugye 1 Mózes 14.20-ban ezt, ha akarod, fölírod, megnézheted otthon, nem muszáj, ezt kivetítjük, illetve Jákob is kb. 300 évvel a törvényadás előtt tizedet adott. 1 Mózes 28.22-ben ezt, ha akarod, fölírhatod, megnézheted, utána nézhetsz ennek. A tized tehát nem a törvénnyel kezdődik vagy végződik. Ugye ez egy nagy vízválasztó sok keresztény tanításban, hogy hát a törvény, a törvény, a törvény, és a törvény központi gyülekezetek ezt rendszerbe foglalóan néhol rendkívül irreális módon követelik a gyülekezeti tagoktól, valahol pedig a másik szélsőségbe esnek, és azt mondják, hogy igazából ennek oly mértékben vége van, nem kell ez egyáltalán foglalkozni. Adakozunk persze, és az adakozást elismerik, és az adakozást támogatják, és akár gyűjtenek, és fogadnak is adományokat, de a tizeddel nem foglalkozunk. Én úgy gondolom, hogy ez így ebben a formában nem igaz, mert a tized nem a törvénnyel kezdődik és végződik, hanem kijelentésből fakad. Úgy hiszem, hogy a törvény alatt is lehetett kijelentésből adni tizedet, szeretetből adni tizedet, és lehetett úgy is, hogy ez nem volt Isten számára elfogadható. Ugye Mózes törvény alatt szigorú büntetés terhe alatt kellett tizedet fizetni. Az új szövetségi tizedfizetés ellenben a büntetést illetően különbözik az új ószövetségtől. Tehát az új szövetség nagyon sok mindenben különbözik az ószövetségtől, többek között a büntetés tekintetében. Ha nézzük a Malakiás könyvét, ugye, ami a leggyakrabban idézett igehely a tizeddel kapcsolatban, a 3. fejezetet, ugye ez az Ószövetség utolsó könyve, ott a 8-as, 9-es verset szeretném felolvasni, így hangzik, hogy ahogy az ember csalhatja-e az Istent, ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben. Tyú, nagyon kemény szavak, nem? Maga Isten mondja annak a népnek, akik a törvény alatt voltak, hogy bizony nem megy jól a dolgotok, a törvényszegés miatt átok sújt benneteket, és mégis csaltok engem. Mégis. De mivel, Uram, mi mindent csinálunk, és az egész fejezet nagyon jó, és bár lenne időnk most ezt is bőven kibontani, akár csak az egész fejezetet, hiszem, hogy egyszer sorra kerül, hogy itt gyakorlatilag nem értették a lényeget a zsidók. Tehát itt a Malakiás 3.8.9-ben Isten meglopásáról ír a Biblia, és átokkal fenyegeti a törvényszegő embert, és erre alapozva sok újszövetségi ember is ezt átemelve egy az egybe az újszövetségbe, azt hirdetés azt tanítja, hogy bizony nem lehetünk áldottak akkor, hogyha nem vagyunk tizedfizetőek. Bizony nem lehetséges az, hogy áldottak legyünk, sőt, gyakorlatilag, ha nem vagyunk hajlandóak Istennek tizedet adni, akkor őt meglopjuk, és akkor bizony az ő védelmező, oltalmazó keze semmiképpen nem lehet rajtunk, és gyakorlatilag elvágtuk a gyökereket magunk alatt, kivágtuk a fát, amire fölültünk, és már úton vagyunk arra, hogy leessünk róla, és mindenfélét lehet hallani, de az a helyzet, hogy az új szövetségnek a kijelentésében és Jézus megváltói munkájának a fényében ez egyáltalán nem így van. Tehát mi nem vagyunk ószövetségi emberek, mi újszövetségi emberek vagyunk, és az újszövetség egy jobb szövetség. Ha a betűt nézzük, akkor hit nélkül adósságként is, kötelesség tudatként is adhatunk tizedet. Akár az újszövetségben is. És az Ószövetségben is lehetett hit nélkül, kötelezettség miatt, szeretet nélkül tizedet adni. Bizonyára voltak, akik ezt így tették és így adták. De elég egyértelmű a páli kijelentés és Jézus kijelentése, hogy ez nem helyes, ez egy nagyon-nagyon rossz motiváció. Hála Jézus munkájának, aki nem csak ez, hanem az összes átok alól megváltott bennünket, ami a törvényszegés miatt jönne ránk. Tehát a törvényszegés minden átkát ő elhordozta. És nincs kivétel, hogy apró betűs rész, hogy minden átkot elhordozott, de ha tizedfizetés átkát, azt nem, mert ha nem vagy tizedfizető, akkor bizony, akkor kapd össze magad, húzd be a nyakad, mert jön a végrehajtó, jön a maffia, és jön a betegség, és jön mindenféle, és a kamion nem fog megállni az úton, hiába látja, hogy jössz, és mindenféle úton, módon, de amit te nem adsz be az Úrnak, tizedet, azt ő sokszorosan el fogja tőled venni, mert átok alatt vagy, és azért vagy ilyen átkozott, és azért mennek ilyen rossz a dolgai, mert nem vagy tizedfizető. Ez így mindenestől fogva nem igazság az Új Szövetségnek a fényében. A Galata 3.13-14 mondja, mindenki ismeri szerintem, vagy fejből tudjátok idézni, de azért felolvasom. Krisztus váltott meg a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk. Mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által. Dicsőség Istennek. Tehát Pál elég világosan leírta, hogy hogy mindenfajta adakozás, mindenfajta anyagi, vagy akár nem anyagi dolog, amit adunk embereknek, vagy az Úrnak, amelyet nem Isten szeretete motivál, az haszontalan. És ugye, ha a törvényt nézzük, és a törvény szerint a betűt nézzük, hogy nekem ez kell, és itt lóg felettem, hogy nekem ezt kell tennem, mert itt van az, hogy kell. Ebben itt van egy követelés, ebben itt van egy nyomás, ebben itt van egy félelem, mert ha nem teszem, akkor jön valami rossz dolog rám. És ez miatt sokszor keresztények is, új szövetségi keresztények is, bár nem tudják, hogy nem ők a törvény alatt, de a szívükben ez van. Hogyha nem tehetem meg, hogy nem adom, nekem kell ezt tennem, mert különben saját magam hozom rossz helyzetbe, és ezért adnak kényszerből, nyomásba, és nincs benne a hitük, nincs benne a szeretetük, de 1 Korintus 13 elég világosan elmondja, azt hiszem, és ezt is felolvasom, és remélem, hogy nagyon sokan ezt ismeritek, akár fejből is tudjátok idézni. Ha vagyonomat mind felétetem is, azaz, ha vagyonomat mind szétosztom is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. Tehát lehet az ember tizedfizető rossz szívvel úgy, hogy semmi haszna abból? Igen. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk a szívünket ezen a területen is. Mert lehet tizedet fizetni, és lehet tizedet adni úgy, hogy nincs benne a szereteted. Nincs benne a szíved. Nincs benne a hited. És mégis tizedfizető vagy, és mégsem jön rá áldás. Ezért nagyon sokszor önmagunkat kell helyre igazítanunk, mert elég egyértelműen mondja a 2 Korintus 9.7 azt, hogy mi az, ami az elfogadható formája az adakozásnak és a tizednek is. Azt mondom pedig, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát elmondom még egyszer, mik az Isten számára elfogadható adakozásnak az ismérvei. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kényszerűségből. Mert a jókedvű adakozó szereti az Isten. Nem szomorúság, nem kényszerűség, nem azért, mert elvárás, hanem jókedvel, örömmel adom. Ha nem tudod örömmel adni, akkor igazíts magadon, akkor változtass ezen. De nem csak a tizededdel kapcsolatban, hanem mindenféle adománnyal kapcsolatban. Változzass. Ha nem tudsz örömbe kerülni, ha neked a számodra ez egy megterhelő, lelki, mentális, mindenféle szinten nyomás, akkor azt javaslom neked, hogy juss el arra a pontra, hogy erről neked kijelentésed legyen. Mert amikor kijelentésed van, tudod szívből tenni, és szívből cselekedni, és szívből adni, mind a mellett, hogy időnként a hústest nem fog ez mellé odaállni és támogatni ezt. Mert a szellemi dolgokat soha nem támogatja a test. A látható dolgok nagyon sokszor nem támogatják ezt. A látható, az érzékelhető, az, hogy most nekem erre kell költeni, most arra kell költeni, most a cserepeket kell megvenni a házra, most a gyerekeknek kell ruhát venni, most iskoláztatni kell, most ezernyi plusz még egyszer ezernyi kifogás lehet, hogy miért nem, vagy miért nem most, miért nem ma, majd holnap, vagy jövő héten. De ezeket a kifogásokat félre tudod tenni akkor, ha van kijelentésed, ha van erről egy szívbéli megértésed. Ez nem azt jelenti, ez az egész igesor itt, akár a 2 Korintusban és a Malakiásban, hogy a tized fizetés nem egy újszövetségi dolog, vagy hogy ellentétes lenne az újszövetséggel, hanem egyszerűen megváltozott a szívben lévő hozzáállás a tized fizetéssel kapcsolatban. A büntetéstől való félelem megszűnt. Az átoktól való félelem megszűnt. Kiálts egy hallelujját. Az átoktól, a büntetéstől való félelem teljes mértékben megszűnt. És meg kell szűnjöd benned is. Nem kell félned semmitől. Már nem vagyunk sem átkozottak, és nem vagyunk sem elutasítottak, hanem nem adunk tizedet. De nem vagyunk okosak, és nem vagyunk bölcsek, én úgy gondolom, ha nem adunk tizedet. Tehát nem azért adunk tizedet, mert különben jaj, hanem azért, mert szeretem és tisztelem Istent. Azért, mert támogatni akarom őt, és be akarom bizonyítani neki a hitemet. Cselekedni akarom azt, amire ő vezet, amit az igében mond. A tized fizetés a hitnek egy nagy lépése, amely felszabadítja Istennek az áldásait. A tized fizetés egy irány. A tized fizetés az egy százalékos dolog. Az nem a Bibliában meghatározott forint, dollár, euró, vagy arany, vagy nem tudom, krumpli mennyiséget jelent, hanem egy százalékot. A tized, és most gondolkoztam, hogy ezt elmondjam, vagy nem mondjam, mert annyira ki fogtok nevetni, és azt fogjátok mondani, hogy olyan, hogy is mondjam, butának nézek egyes embereket. Nem nézek senkit butának, de nem egyszer megkérdezik tőlem a közel 30 éves keresztény pályafutásom alatt felnőtt emberek, hogy hogy kell kiszámolni a tizedet. Komolyan. Komolyan. És valaki azt mondja, ajaj, de van akinek ez problémát okoz. Komolyan. Kell ez egy értelemszerűen egy bizonyos alapfokú műveltség, egy kis matematikai tudás, egy kis intelligencia, vagy egy számológép, de nagyon egyszerű egyébként. Leírod a számot, amiből neked jövedelmed van. Az utolsó számot eltakarod, és az előtte lévő. Ennyi. Ennél egyszerűbb nem tudom elmondani. Jó? Vagy beütöd a számológép, és megszorozod 0,1-jel. És akkor is megvan. Tehát nagyon sokféleképpen lehet ezt számolgatni, számolni. Úgy gondolom, hogy Isten nem számológéppel számol akkor, amikor nekünk ad valamit, hanem nagy bőséggel megnyomottat, megrázottat, színig teltet, és nagyon sokatoknak ez a szíve hozzáállása is. De az alapvetően a tized számítása ennyi, hogy az utolsó számjegyet eltakarod, és az előtte lévő. Mondjak példákat? A 100 000-ből, ha az utolsó nullát letakarod, mennyi marad? Hú, nehéz. 10 000. 100 000-nek 10 000. 100 forintnak a tizede 10 forint. És így tovább lehet ezt mindenféle hosszú számokkal kiszámolni, nem csak ilyen kerek számokkal. Ez mindennel kapcsolatban így van, és ez egy iránymutatás a Bibliában, azt hiszem. Malakiásra lapozzunk vissza, és a 3. fejezet 10. versét szeretném felolvasni. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljátok meg engem, azt mondja a seregeknek Ura. ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. Tehát hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, mondja itt az ige. A raktár az milyen helység? Mit tárolnak a raktárakban? Ugye élelmet. Ugye erről szól itt az igevers. Tökéletes helyzetben az elsődleges újszövetségi tárház az micsoda? A gyülekezet. Egy jól működő gyülekezet gyakorlatilag a tárházad, itt kapunk szellemi táplálékot. Itt kapunk, itt kapsz te is eledelt, itt kapsz jól tartást, itt töltik be azokat a éhségeidet, itt kapsz választ a kérdéseidre, mert itt kapsz tanítást, itt kapsz útmutatást, itt kapsz tanácsadást, itt adnak össze téged, hogyha házasodsz, ha valaki elhúny, tehát elköltözik az úrtól a családtagját, akkor azt itt búcsúztatjuk el, illetve hát innen valaki a gyülekezetből, itt kapsz bátorítást, tehát itt kapsz táplálást. És ha egy jó gyülekezethez tartozol, akkor az adományaid nagy része, úgy hiszem, a helyi gyülekezethez kellene kerüljön. Mondom mindezt úgy, hogyha egy jó gyülekezethez tartozol, ahol valóban igei táplálás folyik, ahol valóban igei, bibliai módon tanácsolnak, ahol valóban igei, bibliai módon építenek téged fel. Természetesen a helyi gyülekezet tud feléd úgy szolgálni, csak ahogy más nem. Rendkívül jó dolog az, hogy világszolgálatok elérhetőek YouTube-on, némelyik meg is látogat időnként bennünket, és tudunk nekik adományt adni, és épülünk különböző tanításokból, tanítóknak a szolgálatából, és természetesen az ember az adományait megosztja, és meg is oszthatja, és bizonyos értelemben ez is egy idézéres kell, meg is kell osztani, annak függvényében, hogy honnan, miként, milyen táplálékot kapsz. De hogyha egy halott gyülekezetbe jár valaki, és csak azért jár oda, mert a nagypapa, a dédipapa is, meg az ükpapa volt az alapító tag, és mivel ez egy hagyomány, és bele van karcolva a padva a nagypapának a neve, és hát nekem ide kell járnom, de egyébként semmit nem kap, csak egy ilyen ceremoniális részvétel mindig az istentisztelet, meg le van tudva a pipa. Tehát egy olyan halott gyülekezetben, ahol nincs semmiféle igei táplálás és nincs növekedés, ott az ember meg kellene gondolja, hogy adok oda tizedet? Valóban onnan kapom a táplálékot? Vannak testvérek, akik más gyülekezetekbe járnak, nagyon hűségesen, nagyon kitartóan, nagyon szeretnek bennünket például. És amikor ez valamilyen módon is szóba jön bárkivel kapcsolatban, akkor mindig azt mondom neki, a tizededet, azt odaad abba a gyülekezetbe. Ha szeretnél adományt adni a mi számunkra, szíved, jogod, megteheted, és elfogadjuk, dicsőség Istennek, mert kapcsolódsz hozzánk, nézed a tanításainkat, hallgatsz minket, segítünk neked, beszélünk telefonon, stb. Stb. De kell legyen egy helyed, ahol tudod azt, hogy hol vagy te. Mert akkor ott te családtag vagy. Ha pedig családtag vagy, akkor a magam részéről biztosra veheted azt, hogy máshogy állok hozzád egy kicsit, mint ahhoz a testvérhez, aki más gyülekezetben családtag, itt pedig egy picit úgy is mondjam vendég. Érthető a különbség? Mert más családjának a dolgaiba, más családjának a belügyeibe nem szólunk bele, soha nem is tettük ezt. Ezután sem fogunk tenni. De a családtag, hogyha elkoborol, problémája van, nem jelentkezik, problémája van, annak utána megyünk. És megkeressük, és megáldjuk, és szeressük, úgyhogy próbáljuk őt valamilyen módon elérni, hogy megmaradjon a helyén. De a vendég után nem fogunk így kinyúlni, mert nem a mi dolgunk. Ugye érthető ez mindenki számára, hogy mit értek ez alatt. Ezért vannak emberek, akiket felhívunk telefonon, akik után érdeklődünk, akikhez akár elmegyünk, akikért imádkozunk, támogatunk, és vannak, akik után pedig nagyon szeretjük, hogy ide jár, időnként meglátogat, meg máshova is jár, meg oda is, meg amoda is, meg mindenfelé, de ez nem egy tagság kérdése, Ez nem annak a kérdése, hogy van jelenléti, nálunk nincsen tagság, sem tagsági díj sincsen, hanem ez egy szellemi dolog, egy döntésnek a kérdése. Mert máshogy viszonyul szerintem a saját gyermekedhez, meg máshogy a szomszédnak, meg a szomszéd utcában lévő gyermekhez, nem? És a gyülekező értelemben valami hasonló a felállás itt is. Tehát a pásztor utána megy a saját nyájának, de a másik nyájnak az elveszett juha után nem feltétlenül, hogyha ezt a picit a példát így ide húzhatna. Mert ez nem az én dolgom, hanem az a másik pásztornak a dolga. Ezt én szerettem volna belefűzni. Tehát a helyi gyülekezet az tud feléd úgy szolgálni, ahogy más nem. Mert nem fog sem Benny Hinn, se Andrew Womack, se Joyce Meyer ide jönni és megházasítani a gyermekedet. És a 122 éves nagymamát nem ő fogja elbúcsúztatni a temetőben, hanem a helyi gyülekezet. És a helyi gyülekezet, ha jól működik és jól táplál téged, úgy hiszem, ezen ige alapján is, és sok más ige alapján is, nem az, hogy illeti, ezt a helyet illeti a te tizeded és adományod, hanem úgy hiszem, hogy ennek itt van a legjobb helye. Megoszthatod az adományaidat, mondom még egyszer, de ez az egész, amiről most beszélek, ez egy iránymutatás. Ugye senkire nincs ez sem ráerőltetve, de a tized a hét gyülekezet felé irányul, én úgy gondolom. 11-es vers. Úgy olvasom a 11-es, hogy még egyszer olvasom a 10-est. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljátok meg engem, azt mondja a seregeknek, Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek az Ura. Halleluja! Az Úr áldása árad ránk ezernyi módon, mondja itt a 11-es vers. Megdorgálom érettetek a kártevőt, nem veszi el földetek gyümölcsét, nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek, Ura. A 10-es versben pedig azt mondja a törvény alatt, hogy próbáljátok meg engem, és ugye sokan mondják ezt, és valóban így is van, hogy nem nagyon van más igehely, így szó szerint, ami azt mondaná, hogy tegyél próbálja Istent. Tedd próbára. Ugyanakkor nem lehet ezt a törvény mentalitásával tenni, mert a törvény alatt ezt megtehették így az emberek, és a betű ugyanúgy kötelezte Istent is, mint ahogy az embert kötelezte. Ma a szívünkkel, ha teszünk valamit, Istent az ő szíve kötelez arra, hogy ha mi helyes szívvel teszünk valamit, akkor én biztos vagyok abban, hogy nem tudjuk túladakozni Istent. Nem tudunk többet adni, amit ő ne tudna megsokszorozni. Nem tudunk bőségesebbek lenni, mint ahogy ő megállt bennünket. Nem tudunk jobbak lenni, mint amilyen ő jó hozzánk. Nem tudjuk felüllicitálni őt. Tehát, hogyha maga az alapelv igaz, már pedig igaz, akkor nem rossz dolog az, ha az ember a szívéből őszintén, örömmel, szeretettel tud tizedet adni és tizedet fizetni. És ez itt még nem minden, ez csak az eleje. Tehát az Úr áldása ránk árad ezernyi módon, és ez nagyon sokszor nem feltétlenül úgy nyilvánul meg az életünkben, hogy adunk 1000 forintot, és akkor 100 000 forintot kapunk vissza. Hogy adunk 100 000 forintot, és akkor szoroz be annak mennyi a 100-szorosa, vagy 30 vagy 60-szorosa. Nem feltétlenül így jön ez hozzánk vissza. Mert nagyon sokszor úgy jön vissza, hogy jön kenet, jön szívesség, jön valahonnan ötlet, vagy jön ajándék, vagy jönnek képességek Istentől, és hasonlók, és amikor ezeket felhasználod, akkor azok megtermik a szükséges fizikai dolgokat, azok megtermik azt a bőséget, amiből lesz 30-60-100-szoros. Érthető? Tehát nagyon sokszor nem feltétlenül úgy működik ez, mint a konyhakertben, a paradicsom magból bizony nem lesz borsó, és valóban minden fizikai mag fizikai síkon ugyanaz termi, ami a magba bele van plantálva. Anyagi értelemben, szellemi értelemben nagyon nagy a hasonlóság és az átfedés, ugyanakkor nem feltétlenül van Isten lekorlátozva erre. Azt hiszem, hogyha hűségesek vagyunk, az Úr jobb termést ad a mi számunkra, mint amit mi reméltünk volna, és a munkánknak jobb eredménye lesz. Ugye ott van a Lukács 6.38-ban, ezt szeretném felolvasni, mielőtt egy másik alapigére lépnénk. Mely azt mondja, adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Az elmúlt hetek tanításai alapján úgy gondolom, hogy ezen nem kell most sok időt töltsünk, mert ezek az igék magáért beszélnek. Ugyanakkor van egy másik igevers, ószövetségi igevers, ami számomra nagyon-nagyon összecseng a tizeddel. Ez pedig a példabeszédek 3. fejezetében van, és itt a 9-es, 10-es verset szeretném felolvasni, ami így hangzik, hogy tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Eképpen megtelnek a te csőreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vájúi. Eképpen megtelnek csőreid, és musttal áradnak el sajtód vájúi. Ugye, miről beszél itt ez? Ugye arról beszéltünk idáig, hogy az indíték az fontosabb, ami az ajándékozás és az ajándék vagy adomány mögött van, mint maga az ajándék. Úgyhogy nagyon sok oka lehet annak, hogy az ember adományt ad. Nagyon sok jó indoka és nagyon sok jó alapja lehet annak, hogy az ember ad valamit. Egy közösségnek, egy embernek, egy gyűjtésre, egy szolgálatra, vagy akármire. Nagyon sok jó indok lehet, de itt Isten tiszteletét hordozza az adakozás. Tehát ezt mondja, itt olvasom még egyszer, tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. És mondok valami nagyon durvát és nagyon keményet. Én azt hiszem, hogy aki egyáltalán semmilyen mértékben nem adakozik semmit se, az nem tiszteli Istent. És nekem ez az igém erre, és nem vád ez senki felé, és nem károsztatás, és nem szidalmazás, de egyszerűen az ige ezt mondja. Tiszteld az Urat a te jövedelmednek a zsengéjéből. Ugye a héber szavak itt a jövedelmed és a zsengéje, mind a kettő szót ki fogjuk vetíteni. A jövedelmed, meg sem próbálom kiejteni magát a héber szót, ugye jelent termést, terméshozamot, termelési eredményt, bevételt, jövedelmet, keresetet, bizonyos értelemben gyarapodást, hasznot, nyereséget. Jelent itt a jövedelme. Tehát mindenféle fajta jövedelem, mindenfajta bevétel, mindenfajta bevétel. Lehet keresni azt, és lehet kutatni azt, hogy vajon a mindenben mi tartozik bele. Nem akarom minden héten elsütni a poént, de nagyon sokan, nagyon sokszor, nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy keressük a szónak a mély értelmét, és megvizsgáljuk azt, hogy mi tartozik bele a mindenbe. Én is, és sok más nemzetközileg ismert, nálam sokkal okosabb bölcsember arra jutott, hogy a mindenbe minden bele tartozik. És ha azt mondja az ige, hogy mindenből, akkor valóban azt gondolja, és azt érti alatt, hogy mindenből. A zsenge szó pedig azt jelenti, szó szerint, hogy kezdet, kezdeti vagy ősi, valaminek az eleje, vagy az elseje, a legkiválóbb valami, a legfontosabb valami. Tehát utal ez arra, hogy valamit az elejéből, a kezdetéből kell adnunk, nem pedig a végéből. Valamit a tetejéből, nem pedig az aljából. Hadd mondjam el, hogyha utána nézel és érdekel a dolog, ez a szó, hogy kezdet, illetve zsenge, bocsánat, szó szerepel a Biblia leges-legelső szavaként, hogy kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Tehát a legalapvető, ez a szó van ott, a 1 Mózes 1.1-ben. Tehát valamit az elejéről. Vegyük észre, hogy itt az első gyümölcsöt kell Istennek adnunk, nem az utolsót. És adakozásunk, ugye elsődleges célja, illetve elsődleges helye, inkább így mondom, az Isten királysága, utána következik minden más. És lehet, hogy erről így még nem hallottál, mert azt mondod, hogy odaadakozok, ahova akarok, szegényeknek, rászorulóknak, kisállatmenhelynek, tűzoltóknak, légimentőknek, stb. Millió helye lehet a pénznek és az adománynak jó helye természetesen. De itt úgy gondolom, a Biblia fényében, hogy az elsődleges helye az adományainknak, az elsődleges, ahova az ige mutat rá nekünk, hogy hova adakozzunk, az Isten királysága. Isten királyságának a felépítése, működése, előrehaladása, gyarapodása, az evangélium munkája természetesen a újszövetségi emberként erre hadd hegyezzem ki. Tehát a királyságnak a terjesztése. Ez az elsődleges helye, ahova nekünk az adományainkat adnunk kell. Ha visszalapozunk a Malakiás 3.10-re, nem, bocsánat, Prédikátor, vagy Példabeszédek 3.10-re. Azt olvastuk, hogy eképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és mustal áradnak el sajtod vájúi. De olvasom még egyszer a 9-es 10-est. Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből, eképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és mustal áradnak el sajtod vájúi. Az Isten királyságába való adás nem elvesz tőlünk, hanem növel bennünket. Mindenféleképpen ezt látni kell akkor, amikor az ember adakozik. Tizedet, illetve 10%-ot, 5%-ot, 1%-ot, 40, 50, 90%-ot, akármennyit, az nem elvesz tőled az Isten királyságába való befektetés, hanem növel minket. De mi van, ha nincsenek pajtáink? Mi van, hogyha nincsenek présházaink, és nincsen ugye borsajtóra utal itt az igevers, illetve olyan istálóra, olyan gyűjtőhelyre, ahol bőségesek a tárházban, a csűrben az élelmek és az állatok, és stb. Mi van akkor, hogyha nem vagyunk felkészülve arra, hogy fogadjuk az áldásokat? Mert nincsen csűrünk, nincs egy bankszámlánk, nincs egy semmi helyünk, ahova kaphatnánk, vagy várnánk, hogy Isten áld bennünket. Hogyha arról beszéltünk a múlt héten, hogy mik az aratásnak a kulcsai vagy akadályai, akkor itt ez egy nagyon-nagyon fontos pont, az, hogy nekünk fel kell készülnünk az aratásra hitáltal. Tehát ha aratni szeretnél, ha szeretnéd azt, hogy bőséges legyen az aratásod, akkor erre fel kell készülnöd. Készülsz arra, hogy több lesz. Készülsz arra, hogy bőségesebb lesz neked? Vagy arra készülsz, hogy hát neked van a nyugdíjad, van a fizetésed, és talán majd a kormány megkönnyörül rajtad, vagy a főnököd, és akkor lesz majd valami több. Sokan azért maradnak le a gyarapodásról, mert nincsenek felkészülve. Egyszer megkérdezte tőlem egy kedves pásztor, sok-sok évvel ezelőtt, ifjú szolgáló voltam akkor még, hogy miért van az, hogy van a gyülekezetében egy nyájtag, aki sok-sok éve tizet fizető, mégsem gyarapodik egyáltalán az élete. Anyagi értelemben legalábbis semmiképpen sem. Nagyon jól emlékszem, hogy hol voltunk, kint voltunk Izraelben egy úton, még a szállodára is emlékszem, még az étteremre is, egy vacsora után ott ültünk, még az asztalt is meg tudnám mutatni, hogy hol történt. Ez annyira belém égett. Előtte ilyen kérdést nem kaptam soha. Akkor nagyon fiatal voltam, nem voltam felkészülve nagyon sok mindenre, de valahogy úgy előtört belőlem az, hogy milyen látása van annak a nyájtagnak, hogy fejlődik, hogy növekszik, hogy neki jobb lesz? Hát egyáltalán nem, nincs ilyen elképzelése, nincs ilyen látása, hogy lesz valami fejlődés, lesz valami növekedés. Nagyon egy pessimista, nagyon egy negatív beállítottságú, nagyon egy leült, mint az iszap kategóriájú keresztény az illető, pedig évek óta tizet fizető, évek óta adakozó, de nem számított arra, hogy lesz neki valami jobb, vagy több. Te mire számítasz? Te számítasz arra, hogy több lesz neked, Te számítasz arra, hogy gyarapodni fogsz? Gyarapodásra számítasz, vagy arra, hogy majd lesz valahogy? Gyarapodásra számítasz, vagy arra, hogy megszorítások lesznek? Növekedésre számítasz, vagy arra, hogy visszafejlődés lesz? Azt fogod kapni, testvérem, amit látsz. Amit a hiteddel meg tudsz ragadni, azt fogod kapni. Nem feltétlenül azt, amit elvetettél magot. Ott van a magvetés példázatában, a jó földbe vetett jó mag, valamelyik 30, valamelyik 60, valamelyik 100 annyit terem. Ez a kérdés is elhangzott tegnap előtt is a Biblia körön, hogy miért van ez? Mi a különbség? A mag is jó, a föld is jó, minden jó. Hol van a különbség? Mit látsz? Hol a hited? Milyen elvárásod van? Mennyire nagy a szemedben Isten? Mennyire vagy a saját szemedben nagy vagy kicsi? Mennyire nézel magadra? Mennyire nézel a látható körülményekre? Jó földbe vethetsz jó magot úgy, hogy nem aratod le annak a teljességét? Előfordulhat. Mert az aratás nem automatikus. Bele kell tenned a hitedet, bele kell tenned a látásodat, bele kell tenned a reménységedet, az elvárásodat. Hallgass vissza, pár héttel ezelőtt István beszélt pár mondatot erről a reménységről. Ha nincs reménység, nincs elvárás, és akkor hit sincs. Ha nem számítasz semmi jóra, akkor azt mind meg fogod kapni. 100%-ban. Mire számítasz, mire vágysz? Ugye egy jobb és újabb autóval fogsz járni, vagy arra, hogy lecseréled a régi autót egy még régebbire, mert az olcsóbb. És azt engedheted meg csak magadnak. Mire számítasz? Mi az elvárásod? Hát olyan rossz körülmények között vagyok most. Lehetséges, hogy ez így van. Szinte mindannyian elmondhatjuk ezt, hogy voltunk ilyen helyzetben. De a mi Istenünk egy növekedést adó Isten, egy fejlődést adó Isten. Ő a bőségnek az Istene, a gyógyulásnak, az egészségnek az Istene. Te mit látsz magadról? Hogy egyre idősebb leszel, egyre betegesebb leszel? Egyre derékfájósabb leszel? Egyre jobban meghomályosodik a szemed? Egyre nehezebb lesz beleszállni a fürdőkádba? Ezt látod? Vigyázz, testvérem, mert könnyen megkaphatod. És ez a könnyebbik út, elengedni a hústestet, az érzékek szerint járni. De ő nem az egyre szegényebbnek az Istene. Ő nem az egyre rosszabb autóval járunknak az Istene. Ő nem az egyre zsugorodunk és összemegyünk Istene. Ő nem az egyre betegebbek leszünk és egyre inkább kilátástalan a helyzetünknek az Istene. Ő nem az egyre kisebb befolyásnak az Istene. Ő a növekedést adó Isten. Van erről látásod? Van erről képed? Van erről gondolkozásmódod? Ennek a tudatában hajlandó vagy élni? Így jön el hozzád a gyarapodás. Ha ezt nem teszed meg, senki nem fogja ezt rád erőltetni. Ha a nyafogás, paraszkodás, kesergés, vagy milyen rossz, és lehet szidni a kormányt, a főnököt, a gyárakat, az időjárást, a háborút, mindent lehet szidni, és ráfogni arra, hogy azért nem mennek a dolgok jól, de egyik sem igaz. Mert a mi Istenünk mindezek felett van, és van bizonyítékom arra, hogy Isten e fölött tud tartani akár mindannyiunkat. Mert ő nincs lekorlátozva ezekhez a dolgokhoz. Mi vagyunk azok, akik le tudjuk őt korlátozni. Azt kapod, amit látsz, mert azt hiszed. Azért imádkozzunk, hogy segítsen az Úr nekünk abban, hogy nagyobban gondolkodjunk. Hogy nagyobb látásunk legyen. Milyen istenképünk van? Neked milyen istenképed van? Amilyen van, addig tud ő téged elvinni. Nem tud igazából sokkal messzebbre elvinni ő téged. Addig tud elvinni, ami látásod van. Lehet az ember adakozó, lehet az ember tizedfizető, de nem mered elhinni, hogy neked lehet jobb az életed anyagilag, mint a nagyszüleidnek, vagy a szüleidnek. Isten nem fogja ezt rád erőltetni. Ez hit által működik. Ez nem egy mechanikus dolog. Hogy én akkor elkezdek, most hallottam el egy tanítást, tizedet fizetni, jó szívvel, de ugyanúgy gondolkozik továbbra is, mint hogy idáig. Nem fog működni. Nem fog működni. És akkor lehet keseregni, lehet panaszkodni, és lehet, mint ahogy sajnos előfordult már más gyülekezetekből kijött emberek, videókat osztanak meg YouTube-on, hogy ők mennyit adakoztak, és Isten mégsem gyarapította őket, az egészen nagy humbuk, és semmi nem igaz ebből, és hogy őket kihasználták, és más gyülekezetek ezeket ezzel szidalmaznak, miközben a kulcs a te kezedben van. A lehetőség neked ugyanúgy rendelkezésre áll, mint bárkinek. Mindegy, milyen szinten vagy most. Mindegy, milyen helyzetben vagy most. Ha hajléktalan vagy, akkor is onnan ki lehet jönni. Akarod-e? Van-e erről látásod? Van-e bibliai megértésed? Van-e kijelentésed arról, hogy nem önző módon csak magadra kell gondolnod, hanem tiszteld az Urat? A jövedelmed zsengéjéből. Eképpen megtelnek a te csűreid. Eképpen megtelnek a te vájúid. Eképpen megtelnek a te bankszámláid, eképpen megtelnek a te hűtőid otthon, eképpen megtelsz mindenféle olyan földi jóval, mert tiszteled az Urat. Az elsődleges módja és oka az adakozásunknak ez, hogy tiszteljük vele az Urat. Nem pedig az, hogy én akarok magamnak valamit, akarok egy új autót, akarok egy elismerést, mert én adtam, akarok én bármifélét, magamnak önző módon, és azért adok, hogy kapjak, ez nem jó hozzáállás, nem jó mentalitás. Ennek egyensúlyban kell lennie. Természetesen az ember, ha ad, akkor ott az elvárás, hogy ez megtérül, de nem ez az elsődleges motiváció, hanem micsoda? Tiszteld az Urat, te jövedelmed zsengéjéből, a te keresményedből, a legjobbból, és ha adakozol a kertetben megtermett körtétből, akkor ne a foltos félig rohadtat adományozd el, hanem a legjobbat. És hogyha a tyúkok tojnak az ólban, akkor ne a göcsörtös tojásokat, a kis kicsikéket, a XSS méretűt adományozva adod el valakinek, hanem a legszebbet, a legjobbat, a legnagyobbat. Nem mondom, hogy vedd el a gyermeke szájáról az ételt, nem erről beszélek, hanem egy szívbéli hozzáállásról. Amikor az Úrnak adunk, mit adunk neki? Őt hogyan tiszteljük? Őt hogyan áldjuk meg? A legszebbet adjuk neki, a legjobbat? A törvényben elő volt írva. Nem lehetett foltos az áldozat. Nem lehetett sánta. Nem lehetett beteg. A legértékesebbet kellett adni. Benne van a nevében áldozat. Tehát fontos, értékes a számodra. Annak az embernek, akinek a számára 5-10 20 ezer, 100 ezer, 1 millió forint nem áldozat, akkor az adjon nagyobbat. Hogy igazi áldozat, igazi hit kelljen hozzá, hogy azt adja. Azt gondoljuk, hogy aki nagy pénzösszeget ad, az hú, de mennyire szellemi ember. Jézus elmondta világosan, amikor a templomban nézte azt, hogy ki mit dob a persejbe. Azok a gazdag emberek a feleslegből. Nem volt a számukra áldozat, hogy odaadják a nagy összegeket, a nagy pénzköteteket, vagy aranyokat, vagy bármit. Aki a két fülére dobta be, az áldozat volt. Értsd meg kérlek ennek a lényegét, és halld meg a központi üzenetét a mai üzenetnek. Kijelentésből tedd. Kijelentés. Nem azért, mert én mondtam, nem azért, mert most érzesz egy érzelmi felgerjedés, hogy jó, ezt akarom tenni, mert a pásztornak ez működik, akkor nekem is működni fog. Ha nekem működik, neked is működni fog, de legyen benne hited, legyen benne szereteted, és kijelentésből tedd. Nekem működik. 29. éve csodálatosan, nagyon-nagyon jól működik. Hála ezért Istennek. Nem az én érdemem, ez az igének, a Szent Szellemnek az ő érdeme. Működik. Bár mindent így tudnék működtetni a mi bibliai az életemben. Dolgozom rajta. Fejlődök minden területen. Pont. Azt hiszem, és lassan be is fejezem, már csak egy másfél óra van vissza, hogy a tized elsősorban nem anyagi kérdés, hanem szellemi kérdés és lelki is. Ez nem a pénzről szól. Ez a te szívedről, a te hiteldről, a te hozzáállásodról szól. Hasonlóképpen, és nem hallottam erről senkit sem tanítani, nem hallottam ezt a példát senkitől sem, csak így a héten fölírtam jegyzetnek, aztán is hoztam magamnal, hogy hasonlóképpen, mint például a házasság előtti szexualitás. Nem csupán fizikai dolog. hanem szellemi és lelki is. Mi történik, ha elrontod? Akár ezt, vagy akár a másikat. Ez nem befolyásolja Isten feléd irányuló szeretetét, mégis hatással van rád. Mégis hatást gyakorol rád. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy amit Isten meg akar ragadni, az a szívünk. És hogyha hallasz bármikor is, bárhol tanítást, adakozásról, adományokról, tizedről, bárhonnan, és a prédikátor megragadja a pénztárcádat, akkor menekülj. Ha megragadja a prédikátor a szívedet, akkor meg maradj ott, és fontold meg, hogy mit teszel azzal, amit hallottál. Ha az emberek jobban figyelnének a Szent Szellem vezetésére, akkor úgy hiszem, hogy nagyon sokszor nem adakoznának és nem tartanának életben olyan dolgokat az adományaikkal, amiknek már rég el kellett volna halnia, és nem kellene életben legyen. Ugyanakkor, hogyha tényleg sokszor hallgatnának a keresztények arra, hogy a Szellem mire vezeti őket, akkor nem halna el sok missziós munka például, aminek mennie kellene. Mert nem lenne alulfinanszírozott, nem lenne probléma az anyagi ellátása, és nem mondd azt, mert ez így ebben a formában nem igazság. Az Úr akarja, biztos meg lesz rá a pénz. Ez így ebben a formában egy kiragadott féligazság. Ez így nem igaz. Az Úr akarja, és akarja, hogy meglegyen rá a pénz. Sok mindenre. Mi azok legyünk, akik meghalljuk az Úr hangját, és ne rajtunk múljon az, hogy valami munka nem megy előre, vagy valami munka nem abba az irányba megy, ahova menni kellene. Sajnos sokan figyelnek inkább a prédikátorok manipulatív beszédeire, mint sem Isten igéjére, és ezért vannak dolgok, amik túlfinanszírozottak, pedig nem kellene az legyen, és van nagyon sok nemes és jó dolog, és jó cél és ügy, ami pedig nem kap elég támogatást, akár anyagit. Pici időn van, hadd beszéljek a Kettő királyokban leírtakról, ahol szintén egy fontos alapelv van a negyedik fejezetben, ott, ahol a özvegyasszonynak az a kis olajáról beszél az ige. Tehát Kettő királyok negyedik fejezetére, ha ellapoztok, ott, hogy a történetet rövidre fogjam, van egy nagyon érdekes eset, amikor is Elizeus, legjobb lesz, ha felolvasom, jó? És akkor biztos nem marad ki semmi sem. Tehát a Kettő királyok 4:1-től így hangzik Isten igéje. És kiállt egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta: a te szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az Urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. Mondd néki, Elizeus, mit cselekedjen veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban? Mondd az, a te szolgáló lányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. És akkor mondd, menj el, kérj ott kin minden te szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset, és menj be, és zárkozzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állíts félre. És elment tőle, és bezárkozott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiainak: hozz ide még egy edényt. Felele az: nincs több edény. És akkor megállott az olaj. És elment, és elmondta ezt az Isten emberének. Azt pedig mondta: menj el, add el az olajat, és fizess ki hitelezőidet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából. Halleluja! Gyönyörű történet, rengeteg dolog van benne, egy egész alkalmat megérne, pár apró dolgot hadd emeljek ki belőle. Ugye itt van ez az özvegy asszony, akinek meghalt a férje, elég nagy problémája ez neki, úgy gondolom, aki az Urat szolgálta. Nem csak ez, volt a probléma, hanem jött a hitelező, és abban a korban igen szigorú drákói szigorúsággal a gyerekeket vitték el a tartozás fejébe, a rabszolgának, és ez még inkább fájralta az asszonynak a szívét, és oda ment hittel a prófétához, ugye Elizeushoz, hogy segíts nekem, mit csináljak. Megkérdezi ugye Elizeus tőle azt, hogy mi van neked otthon? Nincs egyem, csak egy kis olajam. És az olajnak a szaporításához természetes módon mit kell csinálni? Mit kell tenni? Gondolkoztatok ezen a történeten bár mikor is. Hogyan lehet az olajat szaporítani? Valószínűleg olívaolaj volt, vagy ki tudja milyen olaj? Hát termelik el, szüretelni, préselni, szűrni, stb. Nem úgy szaporodik meg az olaj, hogy fogod, és elkezded beleönteni másik edénybe. Így szaporodik az olaj? Nem is szaporodik az olaj. Bár így lenne ugye otthon, mindig, hogy mered a gyümölcslevest a családnak, és sose ürül ki az edény, amiből mered. De nem így, nem ez a természetes. Ugye azt mondja neki, hogy menj a szomszédokhoz, kérjél edényeket. Elizeus már tudta, hogy mi fog történni. Fogod, és azokat az edényeket elkezdett töltögetni, és azt mondja itt, hogy az edények azok ne kevesek legyenek, jó sok edényt kérjél. Nem tudjuk pontosan, mennyi edényt kér, de a lényeg a történetben az, hogy amíg volt edény, addig a töltő kis korsóból az olaj nem fogyott el. Akkor fogyott el az olaj, amikor nem volt már fogadókészség, amikor már nem volt hova tölteni. Bennünk van-e még hely, hova töltsön Isten? Bennünk van-e még befogadókészség, hogy befogadjunk többet? Vagy annyira meg vagyunk elégedve a helyzetünkkel? Annyira bele vagyunk kényelmesedve a helyzetünkbe? Nagyon fontos tanulságok vannak ebben a történetben, többek között az, hogy azt mondta Elizeus ennek az asszonynak, hogy zárkozzál be. Ne lássák a szomszédok azt, hogy mit csinálsz. Ez pontosan annak a képe nekem, mint amikor ennek a fordítottját csinálják emberek, van valami problémájuk, és fölhívnak 100 embert, hogy imádkozzon értük. És ez a 100 ember, ahelyett, hogy a hitet erősítené bennük, vagy benne, még inkább húzza őt le. Mert mindenkinek el kell magyarázni, mindenkinek ki kell oktatni, miért imádkozunk, hogyan imádkozunk, és a sok kesergő, panaszkodó, nyafogó, sokszor nem kell sok ember valami felül imádkozni, hanem elég egy-kettő, de az hittel teljes legyen. És természetesen nincsen baj az összefont imádság is az, hogyha sokan imádkoznak, de sokszor ez akadály. Ha Jézust, aki a szellem teljességében, tökéletes hitben járt, akadályozta az embereknek a hitetlensége, és Názáretben nem tudott csodákat tenni, akkor ne gondoljuk azt, hogy mi nagyobbak vagyunk a mesterünknél. Van új, és nagyon sok bibliai példa van arra, hogy Jézus is, a proféták is kiküldték az embereket, hogy ne legyenek ott, ne zavarják, ne húzzák őket le hitetlenséggel. Ugyanakkor miért nem mondta például Elizeus azt ennek az asszonynak, ami a végeredmény volt, hogy elvitte a kereskedőhöz az olajat, és ott ugye eladta azt, és ki tudta fizetni a hitelezőt, a maradékból tudott ő élni. Miért nem mondta azt, hogy te figyelj, menj el a kereskedőhöz, annak biztos, hogy sokkal-sokkal több edénye van, mint a szomszédaidnak, ott öntsed az olajat. Öntsed, ameddig el nem zsibbad a karod, öntsed. Miért nem ezt mondta neki? Mondhatta volna? Persze, hogy mondhatta volna, azért nem mondta, mert vajon a kereskedő hit volna neki? Támogatta volna az asszonyt ebben a hitben? Biztos, hogy nem. Azt mondta volna, hogy neked elmentek otthonról, elment a férjed, elvitték a gyerekeket is, elment az eszed is, velük együtt. Menj be, zárkozzál be, és ott csináld. Titokban, ami ugye nagy nyilvánosságra kerül most az egész világ előtt, ez a történet olvasható, de addig folyott az olaj, amíg volt edény. Mi lett volna, hogyha van még 10 darab edény? Akkor még az a 10 darab edény is meg lett volna töltve. Ha lett volna még 50 darab edény, az 50 darab edény meg lett volna töltve. Olvasom még egyszer itt a 5-6-os verset. és elment tőle, és bezárkozott az ő fiaival, akik hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiainak, hozd ide még egy edényt, felele, az nincs több edény, és akkor megállott az olaj. Akkor megállott az olaj. Akkor, addig nem. Nem volt hiány az olajból, az edényekből volt hiány. És ez nagyon sok helyzetben igaz a mi életünkre is. Nincs hiány Isten hatalmából, nincs hiány a pénzből a földön, nincs hiány Istennek az irgalmából, kegyelméből, semmiféle hiány nincs. A fogadókészségből van hiány. A szívállapotból van hiány, a bátorságból van hiány, hogy elmerem hinni, merek így gondolkozni, abból van hiány. Isten ereje árad, árad és árad addig, amíg van fogadóképes és fogadókész edény. És ugye tudjuk az Új Szövetségből, hogy ez egy ilyen hasonlat az emberre, hogy mi edények vagyunk Istennek a számára, Istennek a testében. Ez egy hasonlat, egy kép, amin keresztül ő át akar folyni. És ami be vagyunk zárva, mint edény, akkor nem tud rajtunk átfolyni, de ha nyitva vagyunk arra, hogy adjunk, akkor nagy bőséggel fog átfolyni rajtunk. De hogyha mi lezárjuk valamikor, vagy valahol, akkor nem fog több jönni. Azt gondoljuk, hogy hát ha minél többet adok, annál kevesebb lesz nekem. De nem! A Biblia alapelv a példabeszédekben le van írva, valaki egyre inkább adakozó, annál bőségesebben él. És valaki egyre inkább megtartóztatja a járandóságot, annál inkább szűkölködik. Ez pontosan ennek a képe. Minél inkább adakozó vagy, annál inkább több fog jönni hozzád. Valamilyen úton, módon Istennek ezernyi útja van, tízezernyi útja van arra, hogy betöltse a szükségeidet. A felett, hogy te gondolnád, kérned, vagy elgondolnád. Egyik nagyon fontos ilyen az a munkád, amit végzel, de azon kívül is. Úgyhogy az elmédben ne korlátozz le Istent a munkahelyedre, se a nyugdíjadra. Mert nem a munkahelyed és nem a nyugdíj folyósító a forrásod, hanem Isten. És amikor Isten a forrásod, akkor nem fogsz félni a főnököttől, meg a munka elvesztésétől sem. Meg attól sem, hogy becsődöl az állam. Még attól sem kell félned. Mert nem az állam a forrásod, hanem az Isten. A mindenható örökkévaló Isten, akinél nincsen korlátozás. Mi kell ehhez? Hit. Ez egy új gondolkozásmód, egy másik látásmód kell. Mert az ő ereje, az nem fogyott el, és nem, semmiféleképpen nem kevés az ő ereje. Az ellátást a látás korlátozza. És ezzel zárom. Ami korlátozza az ellátást, az a látás, az a hit, ami bennünk van. Ez az, ami tudja korlátozni Istent. Úgyhogy ennek fényében érdemes lesz akár visszahallgatnod azt, amiről ma szó volt, akár kérdéseket föltenned nekem, hogy amit mondtam, azt miért úgy mondtam, vagy miért úgy gondoltam, és érdemes fontolóra venni Isten igéjét, mert ezek a tanítások képesek arra, hogy megváltoztassák az életedet. Ezek a tanítások nem csak a pénzügyi helyzetedet tudják megváltoztatni, hanem képesek az egész életedet átformálni. Mert ez alapvetően sem a pénzről szól, hanem arról, mi van benned. A jelen fejlődésről, az alázatról, a hűségről, a kitartásról, a Isten felé való tiszteletről, és a többi, és a többi. Ez van a középpontban. Úgyhogy dicsőséget adunk Istennek. Van valaki, aki először van közöttünk? Hadd tegyem, ott egy kéz. Ketten az előbb. Elmentek, szerintem visszajöttek. Isten hozott, álltok fel, kérlek benneteket. És imádkozni fogunk itt, meg vallást teszünk a feltámadt Úr Jézusról. Ez a belépőkártya a mennyországba. Hogy hallasz róla, itt hallásból van hallás Isten igéje által. A prédikált igét meghallhatod, befogadhatod, magadévá teheted, és a szívedbe hívhatod az Úr Jézus. Ugye ezt most megtesszük így együtt. Kövess engem, hogyha szívedben hit van a feltámadt Jézus felé. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én igazságomért. Kérlek téged, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, és legyél az én gyógyítóm. Én most hittel megvallom, hogy Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm. Ez az igazság. Jézus Krisztus vére eltörölte minden bűnömet. Örök életet nyertem Krisztusban. Amen.